Köszönjük szépen, áldás, békesség Isten hozott benneteket, áldott napot, áldott hetet kívánunk nektek. Múlt héten pénteken már túl vagyunk, voltunk a pályaválasztó napon, így ezt a hetet ez nem terheli. Ha követed az évvégi eseményeit, változásait, akkor nyilván erre is figyelni kell. Úgyhogy ez egy nagyjából nyugodt hét lesz. Csütörtökön a 9. évfolyamosoknak majd hirdetjük, hogy milyen módon figyelünk, szentelünk figyelmet áldozó csütörtöknek, hiszen Jézus Krisztus mennybe menetelének a napja lesz. Ezzel kapcsolatosan majd figyeljétek a hirdetéseket. Mai reggelen köszönjük, hogyha a 9. C-sek rendben hagyják magunk után a templomot, és még egy hirdetés, hogy itt oldalt, az oldalsó kijáraton most nem lehet kimenni, hanem csak azon, amin reggel bejöttünk, hogy úgy készüljünk kifelé. Áldott napot, áldott hetet, további hirdetéseket hallgassatok meg.
Áldás, békesség! Egy nem túl gyakori eredményt szeretnék hirdetni. Az eredmény, hogy ezt elérje valaki, legalább jeles tanulmány szükséges, és országos sportversenyen való helyezés. Úgyhogy most Batta Emese 11B-ből nyerte el a országos szinten a jó tanuló, jó sportoló díjat. Gratulálom neki, és további sok sikert kívánok.
Hozzuk magunkkal a diáknaptárat és kövessük az éneklést. Az első ének, amit közösen el fogunk most énekelni, ez a 40. oldalon található. Nyissátok ki, legyetek kedvesek a diáknaptárat, és Ki vagyok én című ének. Körülbelül 130 fővel vagyunk, most kevesebben nincsenek 12-esek, de én mégis azt szeretném, hogy töltsük be a templomot az énekünkkel.
Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk.
Uram, köszönöm, hogy most egybe gyűjtöttél minket, és hogy egy újabb reggellel áldottad meg ezt a mai napot. Köszönöm a felkelő napot, köszönöm azt, Uram, hogy minden nap a kegyelmed megújul, és köszönöm azt, hogy az igaz emberekhez akár több nemzetségeken át megőrzöd a te hűségedet. Köszönöm, hogy ígéretedet betartod. Köszönöm azt, hogy ha mi elfordulunk és vétkezünk ellened, te akkor se fordulsz el előlünk. Köszönöm azt, hogy hűséges vagy. Amen.
A mai igen Máté evangéliumának az első részéből az első, a 17. versek. Jézus Krisztus Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetség táblája. Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob nemzette Júdát és testvéreit. Júdának született Pérec és Szera Támártól. Perec nemzette Hezromot, Hezrom nemzette Áramot, Áram nemzette Aminadabot, Aminadab nemzette Naxon, Naxon nemzette Salmon. Sámonnak született Boász Ráháttal, Boásznak született Jogedrúttal. Jogen nemzette Izájt, Izáj nemzette Dávid királyt. Dávidnak született Salamon Úria feleségétől. Salamon nemzette Rehábeámot, Rehábeám nemzette Abiát. Abia nemzette Azát, Aza nemzette Józafátot, Józafát nemzette Jorámot, Jorám nemzette Uziát. Uzia nemzette Jotámot, Jotám nemzette Aház, Aház nemzette Hiszkiát. Hiszkia nemzette Manasszé, Manasszé nemzette Amoszt, Amoszt nemzette Joziát, Jozia nemzette Jehonyát és testvéreit a Babilonba való elhurcoláskor. A Babilonba hurcolás után Jehonya nemzette Seástiát, Seástiát nemzette Zerubbábel, Zerubbábel nemzette Abihudot, Abihud nemzette Eljákimot, Eljákim nemzette Ahort, Ahor nemzette Cádokot, Cádok nemzette Ahimot, Ahim nemzette Eliudot, Eliud nemzette Eleazárt, Eleazár nemzette Mattant, Mattan nemzette Jákobot, Jákob nemzette Józsefet, Máriának a férjét, aki a Krisztusnak nevezett Jézus szülte. Így a nemzedékük száma Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a Babilonba való elhurcolásig 14 nemzedék, és a Babilonba való elhurcolástól Krisztusig 14 nemzedék.
Az elmúlt napokban azt gondolom, hogy nagyon sokan nézegették közületek a tablókat a városban. Mert hogy így ballagás előtt és ballagás után szeretjük azt látni, hogy vannak-e ismerősök. Méghozzá a régi iskolánkból. Van-e olyan, aki felettünk járt, és látjuk azt, hogy milyen 12-es lett belőle. De lehet, hogy vannak unokatestvéreitek, akiket láthattatok ezeken a tablókon, és talán van olyan is, aki felfedezett nem csak rokon, de egy-egy régi tanárát, aki esetleg azóta már gimnáziumban tanul is, mert hogy a tablók arra is szolgálnak, hogy úgy lásd azt, hogy milyen egy osztály, de azon belül milyen egy-egy ember. És többször, ahogy mentem a főutcán, láttam azt, ahogy két-három diák vizslat egy-egy tablót, és úgy egy-egy felfedező, hogy nézd már, ott van ő. És tényleg legalább háromszor volt olyan, hogy láttam, hogy valaki ugye az üvegre tapadva nézegeti, hogy kik vannak azon a tablón, és úgy felfedez egy-egy ismerős arcot, és megörül neki. És úgy eszembe jutott az, amikor pár évvel ezelőtt még az akkori lámpással mentünk Sárospatakra, és Sárospatakon a gimnáziumban hétfő reggeli istentiszteleten szolgált a lámpás, és ott, miután bementünk a gimnáziumba, mert vendégül láttak bennünket, úgy elkezdtünk sétálni a folyosókon, és észrevettünk egy szülőt. Én vettem észre a másodikat, méghozzá onnan, hogy egy az egybe olyan volt a gimnáziumi arca, mint a lányának az arca. Aztán észrevettem egy kollégámat. Aztán észrevettem egy rokonomat. És ahogy sétáltam szépen a folyosókon, egyre több ismerősnek az arcát véltem felfedezni. És azért örültem meg neki, mert ám eltelt azóta már 20-30 év is, de a tablók megörökítik azokat az embereket, azt az évet, azt a pillanatot, ami mindannyiótoknak az életében nagyon fontos lesz majd. Na hát a nemzetség táblázatok is ilyen tablók. Két dologról árulkodnak, egy-egy személynek az életéről, és egy-egy családnak az életéről. Azért fontosak ezek, mert látszólag, amikor úgy pásztázzuk a sorokat, semmi különöset nem veszünk észre. De amikor úgy rázumolunk egy-egy névre, úgy meglepődünk, hogy ez is tagja volt ennek a családnak. Az ő története is belefér ebbe a sztoriba. Ő is ott van Jézus nemzetség táblázatában. Névlista, amin szerintem nagyon sok Bibliát olvasó közületek át szokott ugrani. Mert unalmas, mert minek? 42 nevet hallgattunk itt végig, a legtöbbükről semmit nem tudunk. Egy biztos, hogy elkezdődik Ábrahámnál, és a legvége az, hogy és Jézus Krisztus. Csak hogy közben, hogyha egy-egy névre rámegyünk, akkor azt látjuk, hogy olyan történet van mögötte, amire nem is gondoltunk volna. A zsidók számára nagyon fontosak voltak ezek a nemzetségtáblák. Volt olyan, hogy a papok egy-egy háború után körbejártak, és a családoknak a családfáit begyűjtötték. Ha valaki fontos pozíciót akart betölteni, akkor igazolnia kellett a felmenőit, 12 családra visszamenőleg, sőt a feleségének a felmenőit is. Bizonyítani kellett azt, hogy tiszta család van. Nagyon-nagyon különleges módon védték ezeket a családfákat. És Józsefről is tudjuk azt, Jézus földi apjáról, hogy ő is őrizte ezt a családfát. Mert fontos volt, hogy kitől származok, és fontos volt, hogy milyen sornak vagyok a része. Mert nagyon nem mindegy. És hagyd mondjam el nektek, hogy a családfáknak az egyik nagy üzenete, hogy helyen van a sorban. Helyen van a sorban. Egy vagyok, de az én helyem, az csak az én helyem. És ha így néztek egy osztályközösségre, akkor így kell, hogy nézzetek a családotokra is, hogy bár visszamenőleg talán kevesen tudnátok elmondani, már visszamenőleg, mint az ők nagypapátokon felül valakit, vagy a szép nagypapátokon felül, de mégis te az ő leszármazottjaként egy vagy a sorban, és fontos helyed van. Jézus családfájának az érdekessége az, hogy nőket is tartalmaz. Nem szoktak nőket tartalmazni ezek a családfák, már csak azért sem, mert itt az apai ágat figyelték. Mégis ebben a családfában 4 olyan nő van, aki nem teljesen jó pedigrével rendelkezett. 2 közülük idegen és nem zsidó származású, 2 közülük pedig nagy valószínűséggel prostituált lehetett. És amikor olvassuk ezt a családfát, akkor úgy lehet, hogy először meg se ütköznénk rajta, hogy de hogy akkor most hogy? Máté mégis nagyon fontosnak tartja azt, hogy ezeket a fekete bárányokat szó és név szerint megemlítse a nemzetségtáblázatban. Mert hogy mit akar ezzel üzenni? Hogy az Isten tervében helye van annak, akinek nem tökéletes a története. Mert hogy ki az? És amikor ott van már a történet, hogy és Mária teherbe esik, és hogyan lesz majd a születés, akkor Máté már visszautal arra, hogy azért nézzük meg közelebbről ezt a családfát. Mert hogy ott már vannak olyan nők, akik azért nem tökéletesen mindent illesztettek bele ebbe. És mégis Isten használja az ő történetüket. Lányok közül szerintem sokan ismerik, mi így neveztük Debrecenben, nem tudom, hogy itt hogy hívják pontosan a parkettafonást, ahol nem egymás után kezdünk el 3 kis szállat fonni, hanem mindig beveszünk egy-egy szállat oldalról. Na hát ez a családfa is egy kicsit így néz ki, hogy az Úristen elindít valahonnan egy szállat, és folyamatosan belesző embereket. Újabb és újabb történeteket. És ahogy szövi ezt a szálat, az Úristen már pontosan látja azt, hogy itt 42 nemzedék múlva ki fog megszületni. De azok az emberek, akik benne vannak, csak a saját életüket látják, és azt, aki előttük jár 2-3 nemzedékkel. Most ha megkérdeznélek benneteket, hogy ki az, aki hasonlít a nagymamájára, ki az, aki hasonlít talán a nagypapájára, ki az, aki hallott családi történeteket 50 évvel korából, és ki az, aki hallott 100 évvel korából. Mennyire gazdag az a fiatal, aki tud ilyen történeteket. És mennyire gazdag az a fiatal, aki tudja azt, hogy ő maga is nagyapa és ükapa lesz. Mert hogy az, hogy helyen van egy családban, az azt jelenti, hogy kapok valamit örökségül, amit majd nekem is tovább kell adni. Hogy amit én kaptam az ükszüleimtől, azzal én tovább kell, hogy adjam majd, azt tovább kell, hogy adjam, tartozok azoknak, akik utánam jönnek. Hogy bár az én helyem az megismételhetetlen, de nem tudhatom azt, hogy mi az az imádság, mi az a kérés és mi az a vágy, amit én nem fogok látni és megkapni. De az unokám igen. És ha így gondolkodtok benne, akkor azt is lássátok, hogy az Úristennek egy különleges terve volt az, hogy nem csak úgy leszáll Jézus Krisztus a magasból, hanem 42 generáción keresztül készíti Jézus születését. Sőt, Lukács egészen Ádámig megy vissza. És ahogy látod azt, hogy ez a teljesen emberi és teljesen isteni összeér, láthatod azt is, hogy az Úristennek a terve sokkal-sokkal régebbről indult el. Hogy te egy vagy a folyamatban, de abban a folyamatban megismételhetetlen. Ha jártatok már láthatatlan színházban, akkor tudjátok azt, hogy bekötik a szemeteket, és végigvezetnek egy történeten, úgyhogy minden érzékszervedet használják, kivéve a látásodat. És a legelső láthatatlan színház, amiben jártam, az úgy működött, hogy nem csak segítők voltak, akik súgták a füledbe azt, hogy merre kell menni, hanem a kezedet ráhelyezték egy ilyen szálra. És úgy mentél, úgy haladtál előre a történetben, hogy ezen a szálon ott volt a kezed. És már az elején szóltak róla, hogy tudjuk azt, hogy ez a szál, ez egy kicsit ilyen biztosíték is. Ha azt érzem, hogy meg szeretnék állni, ha úgy érzem, hogy nem teljesen vagyok biztonságban, akkor kapaszkodjak bele, fogjam meg erősebben. És úgy bennem maradt ennek a képe, hogy milyen szép az, amikor egy történeten keresztül végigvezet egy ilyen aranyszál. Jézus Krisztusnak a családfája az egy ilyen aranyszál. Mert hogy Istennek a hűsége Ábrahám ígéreteibe elkezdődött. Méghozzá azzal, hogy nagy néppé tesztek, földet kapsz, lesz egy utódod és áldást leszel. És 42 nemzedékkel később megszületik Jézus. Ki a csuda gondolhatta azt, hogy Isten így cselekszik? Hogy az ő perspektívája teljesen más, mint ahogyan mi azt látnánk vagy gondolnánk. Hogy az Úristen már látja azt, hogy a ti unokáitok és a ti ükunokátok hol lesz majd? Mi lesz a feladata? Mit fog felfedezni? Mit fog feltalálni? Hogy pontosan látja azt, hogy neked hol van a helyed ebben a történetben. Hogy miért most kellett megszületned? Miért ahhoz az édesanyához és édesapához? Hogy ki lesz majd a gyermeked? Hogy miért annak a nagymamának és nagyapának vagy te az unokája? Hogy abban a láncban, amit ő a te családoddal elindított, mi a te felelősséged, és mi lesz majd azé, aki utánad jön. De hangsúlyozom, hogy az Úristen a nem annyira kerek történeteket sokszor még értékesebbnek tartja. Máté nem véletlen, hogy oda teszi ennek a négy asszonynak a történetét. Hogy azt üzenje általa, hogy az Úristen a legnehezebb és legtragikusabb élethelyzetet is beleszövi ebbe a történetbe. Hogy azok az asszonyok, akik átérték azt, hogy az ő életük az abban a rendszerben kitaszítottnak számított, azoknak a leszármazottjai elmondhatják magukról, hogy Krisztus nemzetség táblázatában vannak benne. Nem egy akármilyen család, Krisztusé. És ha belegondoltok abba, hogy azzal kezdtük ma, hogy ki vagyok én igazán, akkor bár azt gondolom, hogy nagyon sokan közületek keresik még azt, hogy kik is valójában, és nyilvánvalóan mindannyian tudjuk, hogy ez nem záródik le 18 éves korban, hanem egész életünkbe tart. De azt tudhatjuk, hogy a családunk azért egy elég erőteljes iránytű, mert hogy a sorban megvan a te helyed. Tudod, hogy mi az örökséged, tudod, hogy mik a gyengeségeid, mik azok a nehézségek, amikkel ugyanúgy szembenéztek a szüleid, és lehet, hogy neked is szemben kell majd. Mik azok a betegségek, amiket talán örököltél. Mi az a tehetség, amiben talán a nagymamád kiváló volt, és mondják, hogy igen, ezt örökölted. Mi az a csomag, amivel életre indított az édesanyád és az édesapád. Egy dologban biztosak lehettek. A család ott van bennetek. A génjeitekben hordoztok egy örökséget, amit adtok tovább. És ahogy Jézus Krisztusnak a családfája is arról tesz tanúbizonyságot, hogy az Isten hűséges szeretete, mint egy aranyszál végigfut ezeken a családtörténeteken, úgy abban is biztosak lehetünk, hogy az Úristen ilyen hűséggel bontakoztatja ki az ő tervét a ti életetekben. újat kezd, de közben megtartja a régit. És itt ért össze számomra az évigénk a családtörténettel, hogy az Úristen a régiből csinál újat. Mert Jézus Krisztus a régi ősökhöz születik. És mégis teljesen új. És legyen ez egy nagyon nagy reménység mindannyiunk életében nézve, hogy kapunk egy csomagot, amiben megvan a lehetőségünk egy új szállal bővíteni azt, amit majd továbbadunk. Megvan a lehetőségetek arra, hogy amit kaptatok örökséget, azt úgy adjátok majd tovább a gyermekeiteknek, hogy az ő történetük gazdagítja, és ha kell, újjá teszi ezt a családtörténetet. Jézus őseinek két nagy ajándéka volt, amit adtak tovább újra és újra. Az egyik, hogy engedelmesek voltak Isten felé, a másik pedig az ígéret továbbadása. Hogy mindannyian elmondták azt, hogy megéri hinni, és megéri bízni. És lehet, hogy én nem fogom látni, lehet, hogy az unokám se fogja látni, de majd utána megéri hinni. És ezek a család történetek sok-sok évvel később odafutottak ki, hogy Mária, aki 14-15 éves volt, sok-sok félelmével együtt a kezében tartotta Jézust. Sok név, tabló, amiben néha elveszünk. Mert ha ránézünk, csak annyit látunk, hogy sok-sok kép, sok-sok arc, sok-sok név. De ha egyre ráközelítesz, akkor hirtelen előugrik mögül egy történet. Ami a te történeted, az én történetem, és ami egy közösség története. És lássátok azt is, hogy aki volt már hétvégén bent a suliban bármiért, az találkozhatott osztály találkozót tartó öreg diákokkal. És aki esetleg beszélgetett már nagyszüleivel, akik talán református gimnáziumba jártak, ott elmondhatják azt is, hogy azért minden osztálynak lesz egy története. Minden osztálynak. És minden osztályon belül egy-egy embernek is megvan a sajátja. De az, hogy te a saját történetedet megéled-e az osztályokban, és azáltal formálod-e azt a közösséget, az már rajtad áll. Jézus családfája, tanítson bennünket arra, hogy az Úristen a teljesen emberit és a teljesen Istenit összefonja. Hogy végig belesző egy olyan szálat, ami az ő hűsége. Hogy amikor én azt érzem, hogy hol a helyem ebbe az egészbe, van-e helyem egyáltalán ebbe az egészbe, akkor az Úristen azt mondja, hogy igen, a te helyed a láncban ott van pont, és a senki más nem fogja tudni elvenni, csak Isten. De egy lánc része vagy. És ez azt is jelenti, hogy felelősséged van. Engedelmesség az Isten felé, elkötelezettség, hogy igenis az Úristen betartja az ígéreteit, és hit abban nézve, hogy amikor az unokái majd visszaolvassák ezeket a történeteket, vagy amikor ránéznek majd egy régi fényképalbumba arra, hogy tényleg ott van a 18 éves képe a nagymamámnak, a nagypapámnak, akkor büszke lehessek arra, hogy ami az én részem volt, azt megtettem. Ami ezen a földön az enyém volt, azt oda tettem. Ennyit kér tőlünk az Isten. És amit nem láthatunk, hogy a mi részünk, az kihez fog oda vezetni. Hogy az, ami a mi felelősségünk, és amit mi beleteszünk ebbe a láncba, az meddig fogja az Úristent eljuttatni. Ki fog megszületni pár év múlva. Az Úristen adja azt, hogy tudjatok hálásak lenni a családfátokért, tudjatok hálásak lenni azokért, az utódokért, akikre előre hálát lehet adni, hogy meg fognak születni. És az Úristen adja, hogy lássátok azt, hogy mekkora áldás az, amikor egy-egy régi öreg annyit imádkozik, hogy az unokája esetleg bekerül a lévaiba, vagy esetleg lekonfirmál, vagy esetleg sokkal később, évek múlva azt tudja mondani, hogy én igent mondok erre az Istenre. Az Úristen adja, hogy így tudjunk családtörténetekre ránézni, és így legyünk azért is hálásak, hogy az Istennek ez az aranyszála, ez minden egyes család történeten végigfut. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük azt neked, hogy te hűséges Isten vagy. És köszönjük azt is, hogy minden család ott van a te tenyeredbe vésve. Köszönjük neked a nagyszüleinket, a dédszüleinket, az ükszüleinket, a szépszüleinket. Köszönjük a harcaikat, és köszönjük szépen azt is, hogy mindannyian igent mondtak az életre. Köszönjük, hogy az ő engedelmességüknek és igenüknek köszönhetően itt vagyunk. De Urunk, köszönjük azt is, hogyha sok-sok harc árán születhettek meg generációk. Azért imádkozunk, hogy segíts és erősíts meg bennünk azt a vágyat, hogy igen, az életet tovább kell adni. Urunk, köszönjük azt neked, hogy neked terved van nem egy generációra nézve, hanem egy egész világ generációira nézve. Sok-sok év mind a te kezedben van. Urunk, köszönjük azt neked, hogy te folyamatosan újat cselekszel, de felhasználod a régit. Segíts, hogy lássuk a felelősségünket ebbe, lássuk a feladatunkat, lássuk az ajándékot, és lássuk a méltóságot is, amit ezáltal nyújtasz nekünk. Így kérünk, hogy tudjunk egyszer majd igent mondani Krisztusra, tudjunk igent mondani teljesen a családunkra, és tudjunk büszkén felvállalni azt, hogy keresztények vagyunk, hogy ide születtünk, és azt, hogy ajándékot kell majd adni a következő generációkra nézve is. Köszönjük, Urunk, azt, hogy jelen vagy, hogy szent lelked által itt vagy, és köszönjük azt is, hogy így akarsz minket a mai napra és a mai hétre is elbocsátani. Fiadért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Ámen. Mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi minden nap kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Fogadjuk az áldást. Az Úristen mondja, mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni. Amen.
Záró énekünket diáknaptár 19. oldalán találjátok. 463. dicséret. Isten élő lelke jöjj. Első 3 versszakát énekeljük. Thank you.